Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben az Emmausból visszatért tanítványok beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték föl Jézust a kenyértöréskor. Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük Jézus, és köszöntötte őket. Békesség nektek! Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak, de ő így szólt hozzájuk. Miért ijedtetek meg, és miért támad kétely a szívetekben? Nézzétek meg kezemet és lábamat. Én vagyok. Tapintsatok meg, és lássatok. A szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. Ezután megmutatta nekik a kezét és a lábát. De örömükben még mindig nem mertek hinni, és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk. Van itt valami ennivalótok? Adtak neki egy darab sült halat. Fogta, és a szemük láttára evett belőle. Azután így szólt hozzájuk. Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mind annak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak. Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az írásokat. Majd így folytatta. Megvan írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap föl kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek. Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét. Ezek az evangélium igéi. Jó látni benneteket, remélem jól vagytok, de azzal, hogy itt vagytok, én ezt megelőlegezem nektek, hogy akkor ti biztos jól vagytok. És egy nulladik ponttal szeretném kezdeni, mégpedig azért, mert minden vasárnap bennem van ez a dilemma, hogy mivel jártok jobban. Azzal-e, hogyha éppenséggel nem beszélek most nagyon erről a vírusos itt és mostról, a Covidról, hogy jó lesne nektek azért segíteni a megküzdéseteket, vagy táplálná a hiteteket, ha legalább mondjuk egy 20-25 percen keresztül erről nem esne szó, és hogy fölszabadulnátok, és azt mondanátok, hogy ja, na jó. Vagy pont fordítva, hogy éppen azzal a szemmel, füllel, érzékenységgel, szívvel ültök itt, vagy hallgatjátok, hogy azt mondjátok, na mondjon valamit erről, ne másról beszéljen, mikor helyzet van. Én ezt nem tudom eldönteni. Nem tudom eldönteni, kinek, mikor, éppensége melyik volna az, ami hasznosabb lenne, vagy értékesebb volna. Minden esetre elmondom, hogy ma hogyan lenne. Ma fogunk róla beszélni. Mégpedig azért, mert ahogyan elém kerültek a tanítványok, hogy elképzelem őket, ahogy tudjuk az evangéliumi beszámolókból, hogy összegyűlnek, és zárt ajtók vannak, és ahogy szól a szövegünk, hogy félnek, és félelmükben, és még ijedtek, és félnek, és csodálkoznak, és nem mernek hinni, hogy milyen sok párhuzamot tudunk föltárni a tanítványok 2000 évvel ezelőtti helyzete és a mi helyzetünk között. Mert hiszen mi történik a tanítványokkal? Megtörténik a haláleset. Most már ez nem csak hír, mert nem csak félelem, nem csak, hogy esetleg ez is megtörténhet, hanem most így mondom, valaki meghal. És a tanítványok, akik kapcsolatban vannak valakivel, akire rászakad a baj, mondjuk most így nagyon egyszerűen, ezek a tanítványok egy természetes módon akkor azt mondják, hűha, akkor velünk is történhet baj. Hát akkor ez velünk is megeshet. Hát tudjuk, hogy ez a realitás. Hát persze, hogy velük is megeshet. Hiszen Jézust azért ítélik el, illetve arra hivatkozva ítélik el, hogy lázít a fönnálló renddel szemben. És hát tudjuk, hogy a lázítóknak mi a sorsa. Hát ők meg a lázítónak a tanítványai. Hát hogy lennének biztosak abban, hogy ők majd valahogy megússzák, vagy nem mennek el még értük is. Ebben nem lehetnek biztosak. Tehát a félelmüknek az alapja reális. Ezért aztán összegyűlnek, de közben, ahogyan erről hát szólhatunk így is, nem csak beszűkülnek, hanem bezárkóznak, nem csak bezárkóznak, hanem beszűkülnek. Egyre inkább a félelem kezdi a gondolataikat és a szívüket átjárni. Így mondhatnánk ezt mostani szóval, hogy izolálódnak. Akkor is így van, hogy néhányan ott együtt vannak, nem is csak magukban, de mégiscsak ez történik a félelem miatt, és nem látják pontosan a jövőt, és reális az aggodalmuk, hogy talán még az ő életük is bajba kerülhet. Hát nem pont ezt éljük át? Nem pont szó szerint ugyanezeket mondhatnánk el a mostani helyzetről? Ez tehát az első gondolat, hogy annyira kínálta magát az evangélium abból a szempontból, hogy lássuk ezeket a párhuzamokat. És főképpen most a második szempont már így szól, hogy a WHO is már beszél arról, hogy az egész emberiséget sajátos értelemben, különböző mértékben és módon, de elkezdte és elkezdi jellemezni a COVID-izoláció. Hát ezt érezzük a magunk bőrén, illetve úgy szeretném ezt a gondolatot zárni, hogy éppenséggel elég jól tudunk alkalmazkodni, persze kisebb-nagyobb zökkenőkkel, meg az inger küszöbünk lemegy, meg a stressz hormon szintünk fölemelkedik, és a nem ragozom, de kétségkívül az egész tűrhetően valahogy alkalmazkodunk, és szinte észrevétlen marad az, hogy ahogyan a stressz, a szorongás, a bizonytalanság, az aggodalom és az izoláció hat ránk, ennek következtében egy beszűkült, izolálódott belső állapotba tudunk jutni. De miután ez már hosszabb ideje tart, föl se tűnik, hogy így van. Mert közben mi gondolkozunk, meg azért beszélgetünk, meg hát érzéseink vannak, meg töprengünk a jövőn, de közben hajlamosak vagyunk a helyzet miatt, mint 2000 éve, most a helyzet miatt, itt és most, egy beszűkült állapotba, egy izolálódott helyzetbe kerülni. És innen szeretném akkor kifejteni, megpróbálni, megnevezni azt, hogy tulajdonképpen ez mit jelentett 2000 éve, és mit jelent ránk nézve, akarva akaratunk szinte észrevétlenül. Az történik, hogy a tanítványok, arra gondoltam, hogy felolvasom ezt a néhány mondatot, hogy egyet se hagyjak ki, mi történik velük. Először is nem hiszik azt, amit látnak. Ez elég furcsa, nem? A hitet ahhoz szoktuk kötni, hogy hát valami talán, ami nem pontosan látható, vagy nem tapintható. De itt az izoláltságnak, aminek a hátterében a félelem, a szorongás, az aggodalom és a stressz áll, a bizonytalanság, mi a következménye? Abban sem hisznek, amit látnak. Nézzétek, megmutatja, fogjátok, itt vagyok, eszek. Hát abban sem tudnak hinni, amit látnak és tapintanak. Azután mi történik még? Nem értik az írásokat. Az üdvösség története, hiába mondják, hogy vallásos vagyok, vagy hívő vagyok, a saját helyzetükre vonatkozóan nem képesek hatékonyan értelmezni az írásokat. Miközben ismerik az írásokat, nem tudják azokat használni. Mi történik? Tulajdonképpen tévedésben vannak, mert azt gondolják, hogy szellemet látnak, de hát nem szellem az, hanem Jézus. Azután mi történik még? Elnézést ezért a kifejezésért, de nem valójában nem elsősorban hisznek, hanem a hiedelmeikbe zuhannak bele. Úgy is mondhatnám, ha valakit ez nem sért, hogy rosszul hisznek. Hát az a hiedelmük, hogy Jézus ott van a sírban, vége a reménységüknek, és most egy szellemet látnak, és azt még jobban félhetnek. Tehát, bár mondhatják azt, hogy hívők vagyunk, a közben a hitükben megjelennek a hiedelemnek az elemei. Mi történik még? Az, hogy mert együtt vannak, gondolhatják azt, hogy mi nem vagyunk beszűkültek, meg nem hatott ránk annyira, nem izolálódtunk, de valójában hiába vannak 2, 3, 4, 8, 11-en együtt, mi történik? Az, hogy a hiedelmeikben megerősítik egymást. Az erősödik föl, hogy mondják, hogy jaj, most mi lesz velünk, jaj, most... Azután mit mondhatunk még? Hogy ugye nem csak bezárkóznak, hanem zártá is válnak, zárkózottá lesznek, beszűkül a figyelmük, és a figyelem beszűkülésével, ugye tudjuk ezt, hogy a félelemnek van egy természetes hatása ránk nézve. Ez éppenséggel többek között a beszűkültség. Miért? Mert a természet hogy segít siet a segítségünkre? Ha sikerül kizárni nagyon sok tényezőt, akkor a félelem miatt tudunk koncentrálni arra, hogy mi a baj, hol a baj, hogy tudjuk azt kivédeni. De ennek mi az ára? A beszűkültség. És egy idő után a félelem keltette természetes beszűkültség, ami segítene koncentrálni a megoldásra, izoláltá tesz bennünket, és éppen már nem segíti a megoldásokat. És azután így fejezném be az utolsó gondolat pedig itt, hogy tulajdonképpen csodálkoznak a valóságon. És a legnagyobb meglepetést az okozza nekik, ami van. Hogy ami nem megy a fejükbe, amit nem fognak föl, amit még nem értenek meg, pedig ott van látható, tapintható, észlelhető, elérhető módon, az a valóság, a realitás, hogy Jézus ott áll. Azt mondja a Szentíró, és nem merik hinni. Nem merik hinni, hogy a valóság és a realitás több, mint ami az izoláltságukban számukra megmutatkozik. Hogy a valóság és a realitás sokkal több, mint ahogyan ők már most napok, hetek, hónapok, vagy több év óta tart, hogy aggodalom, bizonytalanság, félelem vagy szorongás által azt esetleg láthatnák. És így jutnék el a negyedik szempontig, hogy mi hozza a fordulatot, hogy ebből az izoláltságból, a bezárkózásból és a zárkózottságból valahogyan egyszer ki tudjanak jönni. A fordulat a szentírási történetben valahogy így ragadható meg, hogy és itt vagyok, én vagyok, nézzetek, én vagyok, itt vagyok, nem vagyok, szellem, itt vagyok, ez körülbelül ennyiszer, és utána megnyitja az értelmüket, hogy megértsék az írásokat. És ezt szeretném most egy picit kifejteni, hogy ránk nézve mit jelent az 2000 évvel később, hogy a magunk sajátos módján többé-kevésbé beszűkülve és izolálódva és szorongva, mit jelenthet számunkra, hogy jelent valamiféle lehetőséget az, hogy megnyílik az értelmünk, hogy megértsük az írásokat. És akkor az első szempontunk így szól, hogy ha ezt a mondatot úgy értjük, hogy ott vannak a tanítványok a maguk nyomorúságában, félelmében, aggodalmában, és jön Jézus, és szinte csodát tesz velük, és akkor hirtelen megnyitja az értelmüket, és onnantól kezdve, hogy megváltoznak a dolgok, hát akkor ülhetünk még nagyon sokáig így, és várhatjuk azt, hogy valaki jön és megment majd bennünket. De ez a megmentés már megtörtént. A mennyei atya ígérete kiárat ránk, ezért az írások értelme számunkra már föltárult. És ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nagyon sok minden a kezünkbe került, hogy az izolálódott vagy beszűkült, félelem vezérelt valóság látásból ki tudjuk magunkat a Szentlélek segítségével emelni. Ennek a szempontjait szeretném az evangélium alapján idehozni. Az első az így szól, hogy mit csinál Jézus? Nagyon egyszerűen azt mondja, nézzétek, én vagyok, nézzétek a kezemet, nézzétek a lábamat, nézzétek az oldalamat, vagyis a figyelmet átirányítja arról, hogy a tanítványok egy beszűkült világban szinte másra se figyeljenek, mint hogy mi lesz velem. És most mi lesz velem? És mi lesz velünk? Vagy mikor fordulnak jobbra a dolgok nekem? Vagy mikor lesz jobb már nekünk? Vagyis azzal, hogy Jézus egyszerűen csak odaáll, nem csinál semmit, csak odaáll, és azt mondja, hogy de mi lenne, ha most engem néznétek? Hát mi lenne, fölemelnéd a fejedet, és néznél engem, hogy nézd, nem csak magadat láthatod, mert a félelem ezt csinálja velünk, de magunkat látjuk. Hát mi lenne most, ha engem néznél? Hogy van több annál, mint ahova az izoláció téged bezárt. De döbbenetesen kevésnek tűnik valójában. Óriási változás. Az ember fölemeli a tekintetét, és nem magát nézi, vagy magukat nézik, hanem Jézust. Akkor van valami több, mint hogy én meg mi. A második mi történik? Hogy segít nekik abban, hogy a figyelem átirányul, hogy van valami, valaki több, hogy erre ők nyitottak is legyenek. Tehát akkor fogjátok meg, hát akkor tapincsátok meg, és akkor nézzétek, és gyertek közel, nézzétek. Vagyis elkezdi Jézus építeni a tanítványoknak ezt a nyitottságát. Szívem szerint azt mondanám, hogy most itt vagyunk több mint egy éve, és küzdünk, és most... és honnan lehet tudni azt, hogy nem izolálódott valaki? Onnan, hogy nap-nap után, hogy szinte minden nap föl tudunk idézni olyan élményeket, emlékeket, hogy a szó legjobb értelmében nyitottan rácsodálkoztunk valami nálunk többre, valami szépre, valami igazra, valami lenyűgözőre, és a figyelmünket ott tudtuk tartani. És az ott tartott figyelem, az a nálunk több, hogy rá csodálkozni, rádöbbenni, nem aggódni pusztán, nem a híreket olvasni. Mert mondhatjuk azt, hogy nyitottak vagyunk mi, de mire? Tehát ennek a történetek az a szépség, hogy Jézus egyszerűen csak azt mondja, nézd, van valami több, mint te vagy mi, és utána a figyelem átirányítása után táplálja és élteti, és elkezdi kibontani a tanítványoknak ezt a nyitottságát, hogy a figyelem aztán ne sodródjon vissza oda, jó, de mi van velem? Hát ez a második, a nyitottság építése. Szóval a nyitottság építése gyönyörűségesen szolgálja azt, hogy a nyitottság révén ténylegesen rá tudjunk csodálkozni valamire, ami van, de amit az izoláció miatt egészen szem elől tévesztettünk. A harmadik szempontunk így szól, hogy mást is észleljenek, mint ami összefüggésben van a saját konkrét helyzetükkel és fenyegetettségükkel. Hogy azon kívül is valami más is a figyelmüket, a csodálkozásukat, az érzéseiket meg tudja ragadni. Úgy mondhatnám ezt, hogy mit tesz velünk a félelem? A félelem azt teszi velünk, a szorongás még inkább, hogy akárkivel beszélünk, akárkivel találkozunk, mindig lényegileg csak magunkkal találkozunk. Amikor valaki szorong és fél, fölhívhat akárhány ember telefonon, és összejöhetünk és vehetjük a maszkot, az izoláció azt teszi velünk, hogy miközben esetleg beszélgetünk valakivel lényegileg, vagy tartalmilag, újból és újból saját magunkkal találkozunk csak. És ezért van nagy jelentősége a figyelem átirányítása, a nyitottságok, el tudok kezdeni csodálkozni, és létrejön annak a föltétele, hogy tényleg valakit meglássak. Most már nem magamat lássam meg, de nem véletlen, hogy Jézus ezt mondja, hogy hát lássátok. Na most akkor ezt nézzétek meg. A következő szempont így szól tehát, hogy amikor az ember már Nem csak magával találkozik, akárkivel is beszél, akárkit is hív föl, hanem tényleg tud találkozni valaki mással, akkor lehetővé válik az, hogy egyszer csak elkezdjen kitágulni a perspektíva, és a szószoros értelmében Jézus mit csinál? Megnyitja az értelmüket, hogy megértsék az üdvösség történetét. És abban most ne magukkal törődjenek csak, hanem lássák Jézust, hogy mi és hogyan vonatkozik Jézusra. És ennek miért van jelentősége? Mert egyszer csak el tudunk kezdeni töprengeni már a múlton, elkezdjük látni a jövőt, és azt, hogy a múlt, a jelen és a jövő, hogy az életnek például van valami ilyen jellegű távlata, hogy lehet, hogy segíti a megküzdésünket, hogy addig kell csak kibírni, megkapjuk az első oltást. De lehet, hogy segíti majd a megküzdés, akkor lesz már tuti, ha megkapjuk a másodikat. Ha valakinek ez segít, ez nagyszerű. De amikor a tanítványok félve és remegve és szorongva, ott izoláltan próbálnak megküzdeni, akkor ehhez képest, tehát többenetes nagy perspektívaváltás, hogy nézzétek a sok ezer év üdvösség történet, nézzétek az ígéretek, a jövő, a beteljesedés, hogy ennek a hatalmas, távlatos életnek persze a jelenében vagyunk. És itt most akkor a jelenről szeretnék beszélni. Ugye, amikor valaki fél, szorong vagy aggódik, nem, de ő nagyon azt gondolja, hát most a jelenben vagyok, hát ennél jobban nem tudok a jelenben lenni. Pont az a probléma, hogy nagyon a jelenben vagyok, az itt és mostban, és ez teljesen bekebelez engem. De ha megnyílt a világ, már látok múltat, és én ahhoz kapcsolódok, és látok jövőt, és ahhoz is kapcsolódok, egészen másképpen leszünk a jelenben. Mert akkor úgy leszek a jelenben, hogy a jelenben hozzáférek mindahhoz, ami nem csak én vagyok. Nem csak a félelmem, nem csak az aggodalom, a szorongásom, a rossz hírek, a nehézségek, a problémák, akkor a jelenben, tényleg a jelenben leszek, de mindazokkal a lehetőségekkel és cselekvési módokkal és repertoárral, ami van a jelenben, de amit egyébként az izoláció miatt észre se vettem. Mert csak szorongtam, és bezáródtam, és várom, hogy kívülről megváltozzék valami, amitől majd nekem jobb lesz. A következő gondolatunk, tehát akkor most már így is mondhatnám, hogy egyszer csak akkor a jelenben elkezdek túllátni a saját vágyaimon. De vannak vágyaim, nagyon pontosan meg tudom mondani. De elkezdek túllátni a saját vágyaimon, mégpedig meddig? Az Isten adta reményig. Hogy a beszűkültségnek, az izolációnak lehet egy tünete, hogy csak a vágyam, mit szeretnék és mit akarok. De amikor az ember a reménységgel találkozik, ott törvényszerűen arról van szó, hogy megnyílik a múlt, a jelen, a jövő, egészen, és ott találkozom a reményemmel, mert addig csak a vágyaimba bezárva voltam. És hát lesz az, hogy vagy beteljesülnek, vagy nem. És nem tudom, hogy emlékeztek-e ti erre, de többször emlegettem nektek egy nagyon izgalmas kutatást. A kutatásnak az volt a témája, hogy amikor valaki gondolkozik, de a gondolkozásának a végeredménye téves, akkor milyen közös ismérvei vannak a téves gondolkozásnak, akkor is, ha az a gondolkozás valamilyen eredményre jut. És kiderült, hogy három közös összetevője van. Mondom ezt a három közös összetevőt. Gondolkodunk, töprengünk, de izoláltan. Megjelenik a szűklátókörűség, a rövid távú gondolkozás és az énközpontuság. Tehát amikor Jézus megnyitja a tanítványok értelmét, hogy értsék az írásokat, ezáltal megnyíljék az élet fölfelé, már ne csak magukkal találkozzanak, hogy az éppen miben segíti őket, hogy az értelmük egy nyitott értelem legyen, ami túlmutat az én központuságon, vagy esetleg mi központuságon, szűk látókörűségen és a rövid távú gondolkozáson. És így jutottam el a következő szempontig, hogy ez miben segíti a tanítványokat? Már nem csak a saját vágyaikon látnak túl egészen a reményig, hanem a saját veszteségeiken is túllátnak. Hiszen a félelemmel összefüggésben állandóan megjelenik az, hogy igen, de már így is egy csomó mindent elvesztettünk, és még mi minden veszíthető el. Úgy emlékszem arra, és nézzétek el, nekem ebbe a történetbe egy picit én is benne leszek, mert egyszer egy 15 évvel ezelőtt egy gyerekmisém írtam egy mesét a gyerekeknek, és a mesének a mondani valója nagyon egyszerűen így volt összefoglalható, hogy amitől az ember fél, az gyakran megtörténik. De amiért félünk, az nem történik meg. És eltelt néhány hónap, és kihívtak engem egy beteg fiatalemberhez, beteg fiatalember 30 év körül, és kopasz fejjel várt, és lesoványodva, és mondta, hogy súlyos rákos beteg, és hogy meghallgatta ezt a beszédet, és ennek a beszédnek a két kijelentése jár azóta a fejébe. Azt mondja, Feri, te azzal kezdted, hogy amitől félek, az bizony megtörténhet. Azt mondta nekem ez a beteg ember, Feri, hát amitől féltem, az mind megtörtént. Nem is tudom, van-e olyan, ami nem történt volna meg abból, amitől féltem. És utána azt mondja, de azt is merem neked mondani, hogy amiért féltem, az tényleg nem történt meg. Hát nem veszek el. Hát nem vesztem el. Mit jelent ez, hogy amitől félek, megtörténhet, de amiért félek, az nem történik meg? Ez azt jelenti, hogy egyszer csak a tanítványokban megjelenik az a fajta hit, ami a nyitottsággal együtt jelenik meg, már nem a hiedelmük, hanem a hit a nyitottsággal együtt, és mi ennek a következménye? Hogy túllátnak már saját magukon, és egyszer csak fölismerik, hogy Jézus itt van. Hát ott van már 5 perccel, meg 15 perccel, hogy egyszer csak megjelenik annak a fölfogása, fölismerése, arra való rácsodálkozás, hogy Jézus az, hogy itt van. És amikor megtörténik a nyitottságból fakadó rácsodálkozás, hogy de hiszen itt van, na amikor valakiben ez megtörténik, hogy hát itt van, akkor történik meg aztán ő benne a fordulat. Hogy írhatnám le ezt a fordulatot? Az egyik az így szól. Milyen sokan beszéltek és töprengtek arról, Istennek mi a szándéka a vírussal. Ugye, mert hogyha rájönnénk, hogy Istennek mi a szándéka a vírussal, akkor talán valahogy tényleg egy ilyen valami emelkedettebb gondolathoz jutnánk, vagy tudnánk bele kapaszkodni, hogy mi az Isten szándéka a vírussal. A legnagyobb tisztelettel, amikor egyszer csak tudatosul bennünk, hogy Jézus van, hát, hogy Jézus él, akkor annak mi lesz a következménye? Az, hogy rájövök, nem azt kell kitalálnom, hogy Istennek mi a szándéka a vírussal, hanem azt, hogy Istennek mi a szándéka velem. Jézus megnyitja az értelmüket, hogy fölfogják, mi az írások értelme. És miről beszél? Hogy a messiásnak, vagyis nekem szenvednem kellett, meg kellett halnom, és föl kellett támadnom a halálból, és ez volt megírva az írásokban, és ez volt az én jelenem, és ez volt a jövendőm, és ez volt a múltban a profécia. Jézus miről beszél? A szó legjobb értelmében arról beszél, hogy mi volt az én dolgom. Nem arról, hogy Isten miért akarta a vírust, hanem Isten mit akar tőlem? És ha van valami, amire válaszolhatunk, az nem az, hogy Isten miért adta a vírust, hanem hogy Isten mit akar velem? Tehát mi a szándéka velem? És nem, de pont így folytatódik az evangélium, hogy amikor megy a folyamat, és már nyitottá vál, nem csak magukkal találkoznak, rácsodálkoznak, hogy Jézus van, akkor egyszer csak ő azt tudja mondani, na akkor menjetek a világ végére, hirdessétek az evangéliumot, a megtérést és a bűnök bocsánatára szóló örömhírt. Menjetek és mondjátok. De nem döbbenetes ez? Döbbenetes. Azért, mert a tanítványok helyzete ennyit se változott. Mi megszűnt a fenyegetettség? Megszűnt a félelemnek az oka, amitől félnek? Egyszer csak, hogy hirtelen védetté váltak. Most már nem reális az, hogy mégiscsak őket elkaphatják, megölhetik. Az történik, hogy miközben mondhatjuk így, hogy semmi nem változott meg, de azzal a nyitottságból fakadó rácsodálkozással, hogy de hiszen Jézus van, már semmi sem olyan, mint előtte volt. Ezt így mondhatnánk. Mondhatjuk azt, hogy semmi se változott meg, minden, amitől féltek, továbbra is realitás. És miközben semmi nem változott meg, aközben minden más, mint ami előtte volt. Minden más, miközben nem változott meg semmi. És ez azt jelenti, hogy akkor egyszer csak az izolációból kilépve már most nem azon fognak töprengeni, hogy mi lesz velem, hanem hogy mi lesz velük. Menjetek el, és hirdessétek a megtérést és a bűnbocsánatot. Vagyis a figyelmeteket irányíthatjátok arra, hogy mi lesz vele, mi lesz vele, mi lesz velük. Na de hogyha már megnyíltatok, akkor ez már lehetséges. Miközben semmi sem változott meg. Ezt mondhatnám egy más gondolattal is. Ezt akkor így mondanám, hogy úgy is beszélhetnénk erről, hogy mondhatjuk azt, hogy ha Jézus él, és erre rácsodálkozom, akkor minden megváltozik. A helyzet változatlan. De ha Jézus él, akkor minden megváltozik. És ezért az evangélium zárása éppenséggel az, hogy valaki, aki az izolációból eljutott erre a nyitottságra, egy hatalmas utat járt be, de elsősorban idebent, miközben mindaz, amitől félt, továbbra is fönnáll. És milyen érdekes, hogy a Szentíró ezt mondja, hogy nem mertek még hinni. Mit jelent akkor a hit bátorsága? Mit jelent az, hogy hinni? De milyen sokan gondolják azt, hogy jó, van egy nehéz helyzet, hát akkor a hit az tulajdonképpen egyenlő a hiedelemmel, hát próbálunk vagy kapaszkodni valamiben, ami vagy van, vagy nincs valakiben, aki vagy él, vagy nem él. Tehát pont fordítva van. Mit jelent a hit? A hit azt jelenti, hogy van kapcsolatom azzal, ami nálam több. Hogy ez egy valóságos kapcsolattá lesz bennem, hogy látok valamit és valakit, ami túlmutat az izoláltságomon. Látom azt, ami engem fölülmúl. Látom azt, aki nálam sokkal nagyobb és több. És a bátorság pedig arra vonatkozik, hogy miközben, ahogy erről beszéltünk, a helyzet nem változik, a fenyegetettség fönnáll, hogy aközben én azt élem át, hogy minden más lett. Hogy nem az a nagy kérdésem, hogy mi Istennek a szándéka a vírussal, hanem hogy mi a küldetésem. És amikor valaki elkezd azon töprengeni, hogy ma meg holnap után mi a küldetése, akkor Jézus erre azt válaszolja, tegyél tanúságot. Tegyél tanúságot arról, hogy én vagyok. Olyan megrendítő beszélgetésben volt részem egy gyógyult beteg testvérünkkel, aki egyébként azt mondja magáról, így mondta nekem, de Feri, te tudod, hogy én nem vagyok hívő. De engem bevittek a kórházba, kétoldalú tüdőgyulladás, és bekerültem egy olyan szobába, ahol ott feküdt egy idős bácsi, egy Covid osztály nyilván, és azt mondja, hogy a bácsi zihálva vette a levegőt, és nem volt már rajta semmi, csak egy pelenka. És kérdezte a nővérettől, a fiatalembertől, hogy mit szeretne, hát hogyha ez nagyon megterhelő magának, akkor esetleg átrakjuk egy másik kórterembe. És azt mondta ez a magát nem hívőnek nevező fiatalember, hogy hát akkor ki lesz vele? Hát lehet, hogy nem véletlen, hogy pont itt vagyok. Én egész jól vagyok, hát azon kívül, hogy... És azt mondja, hogy oda-oda ült, és fogta a kezét, mert ő ezt bátran megtehette, mert éppen ott volt. Mondhatnánk azt is, hát nem is nagyon volt más dolga. És azt mondja nekem ez a kedves ismerősöm, Feri, tudod, milyen furcsa nekem? Hát én nem vagyok hívő. De én néztem ezt az idős bácsit ott zihálni, ahogy vette a levegőt, és néztem őt, és láttam a testét a pelenkába, és újból és újból az jutott eszembe, hogy Jézus az. Hogy valahogy Jézus van itt. Hogy valahogy pont úgy néz ki. A ziháló, lesoványodott férfi ember a pelenkába. Hát én ismerem ezt a képet. És a bácsi meghalt, és az ismerősöm kijött, és elmondta ezt a történetet arról, hogy szinte el sem merem mondani ezt másoknak, de úgy élem most át azt, ami velem történt, hogy talán nekem ezért kellett ott lennem. Hogy én akkor ott legyek. És a záró néhány mondatom így szól, hogy arról teszünk pusztán sok tanúságot, hogy Jézus van. Hogy Jézus él. És az erről való tanúságtétel a következőre vihet el bennünket, ami egészen furcsán is hangozhat. Ez pedig az, hogy akkor az élet, amit mi életnek nevezünk, életnek tartunk, az tulajdonképpen Jézus része. Mert ő az Isten fia. Ezért, ahogy kapaszkodunk az életbe, és élni akarunk, rácsodálkozunk, hogy az élet azért nem veszíthető el, mert a föltámadt Jézusnak a része. Ezért tőlünk nem vehető el.